Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, amint azt egyházunk a mai ünnepre kijelölte. Megírva találjuk Mózes második könyvének 15. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Atyáim Istene, őt magasztalom. Az Úr vitézharcos. Az Úr, Jahve, ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette. Válogatott harcosai a Vörös-tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, Uram, erőtől dicső. Jobbod, Uram, ellenséget zúzz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat, ha elszabadul haragod. Megemészti őket, mint a tarlót. Haragod szelétől tornyosult a víz, gátként megálltak a futóhabok. Megmervedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, elérem, mondta az ellenség. Zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtuk. Kirántom kardomat, kezem kiirtja őket. De te ráfújtál szeleddel. A tenger elborította őket. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vízben. Ki olyan az istenek között, mint te vagy, Uram? Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most bizonyára az a kérdés merül fel mindannyiunkban, hogy hogy kerül ide ez az alapige. Én nem emlékszem rá az én életemben, hogy húsvét második ünnepén ez valaha is lett volna kijelölve alapigének. Hogy kerül ez az alapige ide? Az, hogy Izrael népe kiszabadul Egyiptomból, átkel a Vörös-tengeren, és aztán persze örvendeznek. Hálaadó, örvendező ének, ahogy folytatódik, és Mirjám az asszonyokkal veszi a csörgődobot, körtáncot járnak, örvendeznek, nagyon boldogok, hiszen rabszolgák voltak, nyomorúságban voltak, az Úrhoz kiáltottak, az Úr kiszabadította őket, a Vörös-tengernél azt hitték, hogy itt a vég, most a fáraó serege lemészárolja őket, és akkor az Úr ketté választotta a Vörös-tengert, és száraz lábbal keltek át, és az üldözőik már nem tudták őket beérni. Hogy kerül ide ez az alapige? Hát úgy, hogy amint az apostolok az apostoli levelekben bizonyságot tesznek arról, és nagyon sokszor fejtegetik az összefüggéseket, és Luther Márton is erre nagy hangsúlyt tesz, hogy az Ószövetség azért szent írása mi számunkra, mert ugyanúgy Jézus Krisztusról és a megváltásról szól, mint az Új Szövetség. Vagy a megváltóról való proféciákkal találkozunk, vagy azzal találkozunk, hogy Isten készíti elő a történelmet, kiválaszt egy népet, amiből majd megszületik a megváltó, de aztán tele van előképekkel az Ószövetség, olyan történésekkel, amik szimbolikus módon Jézusról szólnak, Jézusra mutatnak, hogy majd a megváltóval is ez fog történni. Majd, amikor megtörténik, és a tanítványok olvassák az Ószövetséget, akkor lássák a párhuzamokat. Igen, Isten előre megmondta, így lesz, ez lesz. Hát ez is egy ilyen előkép a megváltásról. Megelőzte ezt a történetet a 10 csapás Egyiptomba, ismerjük jól, és a páska bárány feláldozásának a története. Ugye, Isten megengedte a halál angyalának, hogy megöljön minden elsőszülött fiú gyermeket Egyiptomba. És azt mondta Mózesnek, mondd meg a népnek, nem kell, hogy az ő családjaikba bárki is meghalljon. Vágjátok le a páskabárányt. A vérével kenjétek be az ajtófélfát és a szemöldökfát. És amikor a halál angyala átvonul Egyiptom földjén, ahol ott lesz a páskabárány vére, ott nem tud elpusztítani senkit. Az Úr nem engedi, hogy ott bárki meghaljon. A páskabárány áldozata Jézus megváltó áldozatának az előképe. Mert amiképpen a páskabárány vére megvédte azt az elsőszülött fiúgyereket a haláltól, Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának a vére úgy véd meg bennünket, úgy ment meg bennünket az örök haláltól, az örök elveszéstől. Amiképpen egy izraeli elsőszülött fiúgyerek helyett az a páskabárány pusztult el, helyettünk pedig az Úr Jézus Krisztus, az Isten báránya vállalta a halált. És az ő vére a védelem. Jézus Krisztus az igazi páskabárány, az ő vére a védelem rajtunk, fölöttünk, hogy a halál angyala ne tudjon az örök kárhozatba, az örök halálba taszítani. És a Vöröstengeren való átkelés, az a halálon való átkelést szimbolizálja, annak az előképe, amiképpen vezette az izraelieket az Úr, saját maga az Úr ment előttük tűzoszlop képében, felhőoszlop képében. Jézus Krisztus átment a halálon, és minket is átvisz. Nagyon fontos azt tudatosítani magunkba, hogy Jézus nem visszajött a halálból. Időnként rosszul fejezzük ki magunkat, hanem ő átment rajta, keresztül ment rajta, és már oda át van a másik oldalon. Nem ebbe az életbe tért ő vissza, hanem az örök életbe tudott átmenni. És minket is átviszi ilyen módon. Elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen a tojás, mint húsvéti szimbólum is erről szól. Amiképpen az a kis csibe keresztül töri magát a tojás héján, hogy kijöjjön a napvilágra, és élhessen, hogy elkezdje az életet, ugyanígy törte keresztül halálfalát Jézus Krisztus, amikor feltámadt, legyőzte a halált, keresztül törte a halálfalát, hogy az örök élet elkezdődhessen, nem csak az ő számára, hanem mindannyiunk számára. És Mózes örömének mit is jelenthet ezek után? Könnyen kitalálhatjuk, hogy a halálból megszabadult, megváltottak öröméneke. Itt a földön is öröméneket zenghetünk már azon, hogy az Úr keresztül törte a halált és a kárhozatot. Az Úr megmentett, az Úr megváltott. És majd ott a mennyben micsoda örömének lesz, azt el sem tudjuk képzelni. Hogy micsoda körtánc lesz, és micsoda örvendezés. Megszabadulás a fáraótól és katonáitól? Mi mást is jelenthetne, mint megszabadulást a sátántól és az ő démonaitól? Az Úr erősebb. Hát miért hangsúlyozza olyan nagyon Mózes azt, hogy az Úr legyőzte a fáraót és Egyiptom seregét? Hát ez önmagában nem olyan nagy kunszt. De ez az ének azt fejezi ki, hogy az Úr a gonosz erőket legyőzi. Az Úr magát a gonoszt, a sátánt, az ördögöt, a gonosz hatalmat legyőzi. Isten a győztes, Isten van mindenek fölött. Ezek után már csak az a kérdés, hogy mi mai emberek belátjuk-e, hogy rabságban vagyunk és menekülni kell? Belátjuk-e, hogy indulni kell, hogy követni kell a tűzoszlopot és a felhőoszlopot? Izraelnek ezt el kellett fogadnia, hiszen senki nem kényszerítette őket, hogy induljanak. Minden egyes embernek önként döntenie kellett, és megvolt a lehetőség a döntésre az egyiptomiaknak is, mikor elkezdjük sajnálgatni őket, hogy jaj, szegény egyiptomiak, azt tudnunk kell, hogy megvolt a lehetőség az ő számukra is. A páskabár nem titokban történtek ezek a dolgok. Az egyiptomi szomszédok tudtak erről, hogy mire készülnek az izraeliek. És olvassuk a Bibliában, hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzájuk. Egyiptomi emberek is csatlakoztak melléjük. Kényszeríteni senki nem kényszerített senkit. Izraelnek el kellett fogadni, hogy a tűzoszlop és a felhőoszlop után kell menniük. Az Úr maga volt a tűzoszlop és a felhőoszlop. Nekünk is indulni, menni kell Jézus után, mert csak ő tud átvinni a halálon. Mindenki belekerül a halálba, de nem mindenki megy át rajta. Mert átvinni, keresztül vinni, átvinni a túlsó partra, csak Jézus Krisztus tud. Ahogy mondtam, Mózes nem hajtotta ostorral a népet, hanem csak ment előttük. Ment a tűzoszlop után. És a nép pedig döntést hozhatott, hogy követi-e. Jézus sem kényszerít. Önként kell indulnunk az ő követésére. De belátjuk-e, hogy ez szükséges? Hogy szükséges ő utána indulni, szükséges őt követni, ha nem akarunk a halálban maradni, hanem keresztül akarunk rajta menni. Egy e-mailt kaptam egy régi ismerősömtől. Többek között azt írja, hogy örülök, hogy evangélikus vagyok. Na hát ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és megkértem, hogy kicsit fejtse ki részletesebben, hogy mire is gondol. Aztán leírta, hogy az ő városában nem csak egy evangélikus gyülekezet van, de pont az evangélikus gyülekezetek messze vannak a lakásától. És olyan macerás eljutni oda. Viszont több felekezet is van, amelyik meg egész közel van hozzá. Csak pár perc séta és eljut egyik felekezet gyülekezetébe és másik felekezet gyülekezetébe is. És ez neki olyan nagyon kényelmes volt. De azt mondja, hogy képzeld el, állandóan a bűnök ostorozása ment, én pedig mindig ellenálltam, mert hát jó indokaim voltak a bűneimre. Mindenki így él, hát miért ne élhetnék én így is, én is így. Nem lehet másképp élni ebben a világban, csak így lehet haladni, csak így lehet boldogulni. Meg az vesse rám a követ. Többiek sem különbek, még lehet én vagyok a legkülönbe. De Marika, minél inkább ostoroztak, én annál keményebb lettem. Csak azért is igazoltam, hogy nekem van igazam. Minél inkább beszéltek a bűneim ellen, én csak azért is ragaszkodtam azokhoz a bűnökhöz. És aztán végül elegem volt ezekből a gyülekezetekből, ezekből az igehirdetésekből, és végül mentem a saját egyházamhoz, hol az egyikbe, hol a másikba. Kicsit macerás volt, kicsit hamarabb kellett felkelni, kicsit több időbe telt eljutni, direkt mentem egyikbe is, másikba is, mert már kíváncsi voltam. Az evangélikus lelkészek hogy prédikálnak? Mintha a két evangélikus lelkész összebeszélt volna, mert nagyon hasonlóképpen. De mindig vigasztaló, és mindig lélekerősítő volt, amit mondtak. Itt közben zárójelben megjegyzem a testvéreknek, hogy sokan meg pont azt vetik az evangélikus lelkészek szemére, hogy nem hívják fel a figyelmet eléggé a bűn pusztítására, hogy nem hívják fel a figyelmet eléggé az ítéletre, hogy nem hívják fel a figyelmet eléggé Isten szentségére, és hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és elítéli a bűnt. Szoktam ezen gondolkozni, hogy most akkor hogy is lenne a legjobb, a leghelyesebb. De Jézus nem ostorozta a samáriai asszonyt, aki élettársi kapcsolatban élt. megjegyezte, hogy tud róla, igen, tudok az életedről, 5 férjed volt, és aki most van, az nem férjed, tudok róla, de nem kezdi el ütni a fejét, nem kezdi el ostorozni. Igaz, azt sem mondja, hogy helyes, de nem kezd el szemrehányásokat tenni. Nem ostorozta a házasságtörő asszonyt sem. Gondoljunk bele, az Úr Jézusnak a puszta jelenléte, nem tudom, milyen tekintete lehetett, hogyha valaki a szemébe nézett, akkor mi áradt az ő szeméből, de az evangéliumokból kiderül, hogy a puszta jelenléte kiváltotta a bűnbánást és a vágyat az új életre. Én hiszem, hogy ma is így van. Örömhírt hirdetünk, örömhírt kell hirdetnünk, mert erre kaptunk elhívást, erre kaptunk küldetést. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az örömhírt hirdessük, hogy ő szeret, hogy ő eljött értünk erre a földre, hogy letette az ő istenségét, és teljes mértékben emberré lett, hogy ő vállalta az emberléttel járó mindenfélét, a fájdalmakat, a szomorúságot, a gyászt, és vállalta a szenvedést, a meghurcoltatást, a gúnyt, a csúfolódást, vállalta, hogy szögeket vernek belé, és vállalta azt a lelki szenvedést is, amit az okozott, hogy a bűnt vette magára, hogy nekünk ne kelljen a bűneink miatt az örök halálban maradnunk, hanem átmehessünk a halálon keresztül az életbe. Örömhírt hirdetünk. Örömhírt, hogy Isten megbocsát, hogy Jézus megváltott, és hogyha ez megérinti a szívünket, akkor bűnbánásra jutunk. És akkor akarni fogjuk az új életet. Amíg nem érinti meg a szívünket az, amit Jézus tett értünk, ha hallgatjuk és olvassuk az Úr Jézus életét és szenvedését és halálát és feltámadását, hallgatjuk és olvassuk, és az hidegen hagy bennünket, ha nem érinti meg a szívünket ez a nagy szeretet, akkor miért is jutnánk bűnbánásra? De ha ez a nagy szeretet megérinti a szívünket, akkor anélkül, hogy ő ostorozna, meg szemrehányásokat tenne, meg ijeszgetne az utolsó ítélettel, minden ijeszgetés és ostorozás nélkül a megérintett szívünk dönt úgy, hogy nem a bűn kell, hanem Jézus kell. Ez történt az ismerősömmel is. Azt írta, hogy miközben hallgattam ezeket a kedves ige hirdetéseket az Úr szeretetéről, mélyen megérintett újra és újra, hogy Jézus mennyire szeret, és mennyi szenvedést vállalt értem. És ahogy telt az idő, egyre jobban kezdtem szeretni én is. Képzeld el, Marika, nem is gondoltam, hogy szeretni, viszont szeretni Jézust, hogy lehet szeretni őt, hogy lehet szerelmesnek lenni belé. De ahogy hallgattam mindazt, amit ő mondott és tett, egyre jobban kezdtem szeretni én is. És ahogy egyre jobban szerettem Jézust, egyre jobban kezdtem megutálni az én kis és nagy bűneimet, és egyre inkább szabadulni akartam tőlük. És sokat imádkoztam, hogy az Úr szabadítson meg ezektől. És elhatároztam, hogy ami rajtam múlik, én is megteszem, hogy szabaduljak ezektől. Jézus pedig folyamatosan szabadít és szabadít. Nálam ez nem megy egyik napról a másikra. Nálam ez egy folyamat, amiben éppen benne vagyok. De a lényeg, hogy most már ő utána megyek, őt követem. Talán úgy fogalmazhatom át, visszautalva az alapigére, hogy éppen a ketté választott vörös tenge, valahol középen jár az ember. Éppen megyünk keresztül a bűnön, és a halálon, és a kárhozaton. Nem jutottunk még át, de éppen tart az életünkben az a folyamat, hogy éppen megyünk át Jézus Krisztussal együtt, a halálon át megyünk az életre. Azt mondja az ismerősöm, ez a lényeg, hogy most már ő utána megyek, őt követtem. Ha elesek, akkor ő visszafordult, felállít, és megyünk tovább, Jézus és én. Igen, mint Izrael követi a tűzoszlopot, úgy követhetjük az Úr Jézus Krisztust. Mehetünk át vele együtt. Keresztül a halálon. Jézus és én, Jézus és te. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te keresztül mentél a halálon, feltámadtál mennyei dicsőségben, mennyei testben. Annyira csodálatos örömhír ez számunkra, hogy a halál nem hatalmasabb. Te vagy a hatalmasabb, te legyőzted. Uram, látod életünket, látod hitetlenségünket, látod, hogy még nem szerettünk beléd olyan igazán, még nem utáljuk úgy igazán a bűneinket, de te el tudod végezni ezt a szívünkbe. El tudod végezni a szívünkbe azt, hogy egyre jobban szeressünk téged, és egyre jobban vágyjunk követni téged. Te el tudod végezni a szívünkben, hogy egyre inkább rád bízzuk magunkat, hogy egyre inkább elengedjük, ami a halálban tart, mert a bűnben tart, és egyre inkább kapaszkodjunk beléd, aki viszont meg tud szabadítani bűntől, haláltól, kárhozattól, ördög hatalmától. Uram, végezd el bennünk, hogy ne maradjunk távol tőled, hanem egészen hozzád tartozhassunk. Amen.